Hatodik fejezet. A nagyváradi nap. Gyaláthatár tisztán álljon előttünk, szükségesnek találjuk elmondani, miszerint ezen időben két nevezetes pont vala Magyarországon Erdély közelében. Nagyvárad és Szatmár németi, amelyeket úgy szólván Erdély kapuinak lehet-e nevezni. Jó menedék, ha kulcsaik az ország kezében voltak, de annál nagyobb veszedelem, ha idegen kéz rendelkezett velük. Ez idő szerint Szatmárt német sereg tartja megszállva. Nagyváradod a török, s Amannak Sisak taréjai épp oly fenyegetőleg tekingetnek be az ország határán, mint ennek félholdjai. Azon helységek és puszták lakói, kike két vár közé szorultak. Sohasem tudhatják, melyik úton várják az ellenséget, mert oly felfordult világban, mint az akkori, minden fegyveres ember ellenség, akár kuruc, akár labanc, akár török, aki elől rejteni kell búzát, marhát és szép feleséget, s a jó barátság éppen annyiba kerül velük, mint az ellenségeskedés, sőt, néha két annyiba. Mert ha Szatmárot megtudják, hogy valaki szép szerével szénát és gabonát engedett elvinni a váradi portyázóknak, anélkül, hogy a fejét elébb beverette volna, másnap büntetésül ők látogatják meg, s viszont, ha a török megtudja, hogy miszerint valamely úriháznál szívesen fogadták a szatmáriakat, sőt, tán a ház kisasszonya még beszélgetett is valamelyik tisztel, csak azt várja, hogy azok odább menjenek, azonnal rajta jut az úri lakra, és felgyújtja azt, hogy alatta szatmári tisztek többet ne hálhassanak. A házi kisasszony pedig elviszi háremébe, hogy szatmári tisztekkel többet ne beszélhessen. Végezetül marad még egy harmadik ellenség, és ez az ecsedi láptól az alibunári mocsárig lakozó minden nemzetbeli betyárok és rablók, számba vehetetlen gyülevésze, akik aztán az okot nem keresik, amiért valakinek a gulyáit elhajtsák, s házait feltörjék, és kik közül néha egy-egy bátrabb és szerencsésebb legényt felkap a hír, merényleteket, mik a hitetlenséggel határosak, beszélvén felőle, és akit ezután a betyárok, mint egy vezérükül, tekintélyül tartanak, bárha soha nem látták is. Ezen években valami kökényesdi Feri, a hírre kapott haramja főnök, akiről minden faluban, minden pusztán tudtak valami hallatlant, valami csodálatos, valami rendkívülit mesélni, a 17 zászlóalj a zsiványról, kik egy szavára készen voltak a leghihetetlenebb merényletekre, elsáncolt földvárairól. A bélabórai, az alibunári mocsárokban, miket semmi halandó ellenséges szándékkal meg nem közelíthetett. És ahol, ha körülfogták volna is, ítéletnapig elélhetett 5-6 ezered magával, kunsági buckák között elrejtett kincses tárházairól, mikre maga is csak lovaszaglása után tud rátalálni, és a jó paripáról, mely egy itatással fut el a Tiszától a Dunáig, és 2000 lépésről megérzi az ellenséget, s nyerít, ha az ura alszik, vagy szeretőjével a kocsmában dőzsöl. Óriási erejéről, hogy 10 pandúrral egymaga megbirkózik, és sem kart, sem golyó nem járja, s valahányszor üldözésére mennek, tengert áraszt maga és kergetői közé, hogy azok kénytelenek visszafordulni. Aki azonban e mondák után akarna magának a rabló vezérről fogalmat szerezni, az meg lehet, hogy igen regényes, de nagyon valótlan alakját látná annak maga előtt. Kökényesdi uram se nem óriás, ki az embereket gúzsnak facsarja, se nem bűvész, ki üldözőinek szeme fényét veszti. Legfeljebb is némi csepp pandúrok nézhették az utána keletkezett déli bábot hullámzó tengernek. Ő egy jámbor tekintetű, alacsony, szikár alakú, Hold mezővásárhelyi polgár, kinek ott helyben 5 háza és 2 tanyája van, miktől ő becsületesen fizeti a porciót, s magának vannak gulyái és ménesei, de amiket ő darabról darabra be tud bizonyítani, hol és mikor kitől vette, azok közt 1 darab sincs lopott. És mégis mindenki jól tudja felőle, hogy házai, gulyái, ménesei mind nem Isten hírével szereztettek, és senki sem vonja kétségbe, hogy az elhírhedett harámba sakirul az ország minden szélében beszélnek, senki sem más, mint ő. De ki bírná ezt rábizonyítani? Látta-e őt valaki valaha rabolni? Ismertek-e rá valaha rablások, feltörések, gyújtogatások alkalmával? Nem mentette-e ki magát mindenkor a legfényesebben, ha vádoltatott? Mikor híre volt, hogy Kökényesdi Mármaros vármegyét végigrabolta, nem bizonyította-e be 5-6 élő tanú által, hogy ő ugyanakkor odahaza tanyáján szántott vetett, és lehetette a bírónak nagyon kutatni, ha vajon hitelesek-e az előállított tanuk? Hallotta-e valaki, hogy valaha vásárhely határában loptak volna az ő nevében, vagy adtak volna el vásárhelyi szabadságon általa lopott jószágot? Akik őt vásárhelyen felkeresték, egy tisztességes jámbor gazda ember találtak benne, aki maga hányta a szénáját, hogy csak úgy izzadt bele a tenyere. Akiket pedig Kökényesdi maga keresett fel, távol az ország túlsó széliben, azok nem látták az ő arcát soha. Utána menni pedig, hogy őt üldözzék, nagyon fáradtságos munka lett volna. Legény legyen az, aki neki nyomába hág. Ha egyszer lován ülve a puszták végtelenjének veszi az utat, akinek szíve vissza ne döbbenjen, ha őt a tekervényes homokbuckák s a járatlan ingoványokba követni akarja. S végtére a 2-3 vármegye egyesül is, hogy őt kifogja. Engedi magát hajtani a 4. vármegye határáig, és mikor azon átugratott, akkor elkezd lassacskán ballagni, és üldöző szeme láttára legelni ereszti lovát. És maga lefekszik mellé a bundájára. Az ott már török határ, s jól tudja, hogy Lippán túl nem mernek üldözői jönni, mert ott már a temesvári basa parancsol. Sőt, az is gyakorta megesik, hogy ha vagy egyik, vagy másik párt nem bír ellenfeleivel, oda izen a buckák közé, ahol mindig talál valakit, aki magát Kökényesdinek nevezi. Nem egyet, nem is 2-t. És előadván neki a maga ügyét, ráuszítja ellenfele vármegyére, és Kökényesdi urai még az ilyen dolgokban nemigen skrupulózósok. Ha a német fizet, megrabolják a törököt. Ha a török fizet, megrabolják a németet. Mikor pedig azt mondom, törököt vagy németet, érteni kell alatta azokat a magyar és oláv falvakat, mik a német vagy a török hatóság alá tartoznak. Azonban, hogy a történet folyamára térjünk, vala ez időben a szatmári várőrség között, egy Rákóczi László nevezetű százados. A Rákóczi család, tudnélik, Zrínyi Ilona férjének pápistává létele után nagyobbára odafent Bécsben neveltetvén közülük egy némelyek a császári Ármádiában foglalának tiszti hivatalokat, és azon helyeken velük született vitézségük miatt igen kedveltek valának. Így lett Rákóczi László is muskétások századosa, és hogy századja nagyobb rész magyar legényekből állott, azon éppen úgy nem kell csodálkozni, mint hogy az erdélyi fejedelem német ezredeket tartott, mégpedig legfontosabb váraiban, Kolozsvárott, a fővárosban, Székelyhidán, és maga mellett, amerre járt. Történt, hogy ezen Rákóczi Lászlók igen formás, jó termetű, de hallgatag és jó szívű legény vala, Beleszerete Rékason lakó Rédei Ádámnak Krisztina nevű hajadon leányába. És miután a leány apja beleegyezett, hogy azt elvehesse, gyakorta lejárt hozzá Szatmárból, már mint menyasszonyához több tisztársaival együtt, s mint magától értetődik, ott a háznép által mind ő, mind társai mindig vendég szeretettel lőnek fogadva. Fülébe megy ez a nagyváradi basának, hogy egy rékasi földesúr német katona tiszthez akarja adni a leányát. Mégtán azt is megsúgták neki, hogy a leány igen szép és kellemetes. Nosza, lelopódzik egy éjszaka halibasa a maga spáhiaival Nagyváradból, s meglepvén a rékasiakat, ott a Rédei Ádám házát felgyújtja, prédára ereszti, magát megvereti korbáccsal, s kikötteti a kút kámbához. Leányát pedig az ijegységtől félholtan maga mellé vetve a nyeregbe, az égő falu világánál visszanyargal Nagyváradra. Rákóczi László, ki másnap mennyegzőre és figalomra jött, torra és pusztulásra érkezék. Elbújt cselédek, kik sövények mellől honnan bújtak elő, mondák el neki, hogy mi történt az éjszaka, és hogy halibasa elrabolta a menyasszonyát. A vélegény különben is szótalan volt, de meg magyar embernek nem is szokása sokat beszélni, mikor valami nagyon bántja. Egy szót sem szólt társainak, hanem visszament a kormányzóhoz, és arra kérte, hogy engedje őt a maga századjával elmenni Nagyvárad ellen. Tábornok látva, hogy arról le nem beszélheti, a fiú, ha másképp nem, egymaga kész a törökségnek nekirontani, komolyan vevé a dolgot, megígér, vagy nem csak a maga századját, de az egész várőrséget kezére adja, csak hogy ő meg iparkodjék a környékbeli nemességet rábírni, hogy mellette fölkeljenek a nagyváradi török ellen. Azoknak pedig csak egy szót kellett szólni, hogy mindnyájan fegyvert fogjanak, mert alig volt egy, kit meg ne raboltak, meg ne vertek, vagy legalább meg ne csúfoltak volna. Számtalannak megölték valami rokonát, vagy elrablák nővéreit, és csak azt kellett látniuk, miszerint tekintélyesebb, rendes haderő készül a török ellen, hogy rögtön csatlakozzanak hozzá. Ez volt azon tervezett vállalat, melyről Teleki báró Kopnak írt, előre tudósítva a levén felőle, s mely okot adott neki a magyarországi hadjáratból elmaradni. Úgy viselhet vén magát a török szeme előtt, mint aki veszélyben forgó szövetségesét, a váradi pasát segíteni szándékozik, és az onnan fenyegető veszély ellen védi az országot. Egyúttal azonban arra is gondja volt a bölcs tanácsos úrnak, hogy ha netalán báró Kopnak eszébe jutna, azt, amit ő csak tréfa és látszat fejében kért, oly formán teljesíteni, hogy valósággal ráüssön Erdélyre, azon esetre a torkában fekvő Kolozsvár is el legyen készülve a tréfát a maga korlátai közé visszautasítani. E véget írt tehát Ebéni uramnak. Hogy Ebéni uram mi bölcsen veti félre a levelet, azt már láttuk, míg a szatmáriak megért, hogy Telekinek jó lesnék, ha egy kicsint ráijesztenének, meg sem engedék pihenni magiszter Szénásit, hanem menten elküldék Kökényesdi uram fölkeresésére. A török egyszer elfoglalván Nagyváradot, abban annyira megfészkelte magát, mintha igazolni akarná a muzulmán tradíciót, hogy soha el ne hagyjon egy várost, amelyet elfoglalt, önként és fel ne adja azon helyet, hová templomot épített. Nem is igen sűrűn emlékezik a történetírás olyan esetekre, hogy török kapituláció útján engedett volna át valami várat, ha csak erővel el nem vették tőle. 1660-tól fogva, midőn Halibasa-e várat elfoglalá, a közte és az óváros közti téren Egy egész új török város keletkezett, bekerítve erős palánkokkal, miken át csak szűk kapukon volt bejárás. Ez új várost merő török kalmárok lakták, kik vásárt ütöttek a várőrség által rabolt portékákkal, és egész Bagdadig lekereskedtek a halibasasz fáhjai által szépen összegyűjtögetett marhákkal és rabszolgákkal. Már akkoriban Magyarországon nem igen volt mit rabolni mást, mint gulyákat és rabszolgákat. Hanem hisz a szép deli termetű hajadonokat, és az izmos munkára termett legényeket folyvást a legkelendőbb árucikknek lehetett tartani, miket a váradi portyázók potom pénzért vesztegettek az erzerumi kalmároknak. És ezek viszont méreg drágán adhatták el neki kívülről hozott kelméiket és füstölőiket. Így lett évről évre nevezetesebb vásártere a török szatócsvilágnak a váradi váralja. Egyik faház a másik hátára épült keresztbe hosszába, kinek hogy eszébe jutott, úgyhogy utoljára utca is alig maradt benne. Hanem az emberek a szomszédjaik házain keresztül jártak a magukéba, szóval az egész egy tökéletes török csiflik alakját vette magára, ahol cifraság és ragyogvány fedezte a szennyet. A fából össze-vissza tákolt épületek, beterítve pompás keleti kelmékkel, az utcákon esztendős szemét és gazdátlan kutyák csordái, s ha a szűk sikátorokban két teve összetalálkozott, ki nem kerülhette egymást. Az összegyűjtögetett gulyákat nem volt elégséges a kerített város elfogadni. A gazdák is alig fértek benne, hanem egy célra volt a Pece partján egy körül árkolt nagy térség, ahol lovas baskírok őrzötték hosszú dárdákkal a csordákat. És ugyancsak nyitva kellett tartaniuk a szemeiket, ha az nem akarták, hogy kökényesdi minden éjszaka megtizedelje, kinek rovassága nevezetesebb volt az egyiptomi Aliénál, aki képes volt vásár előtt két héttel eladni német tiszteknek, halibasának lakat alázárt paripáit. És ha nagyon vigyázott a lovász, nem csak a lovat, hanem őt magát is ellopta. A sok eset közül csak egy párat említek meg. Egy napon megjelenik kökényesdi kifordított bundában. Kerek pörge kalappal a fején, kezében nagy furkós bottal az árokhányáson túl, amelyen belül egy hosszú süvegű, kurd őrizte halibas a legkedvesebb Sebdíz nevű paripáját. Egyede szép paripád van, szól a csikós a kurd legénynek. Szép ám, de nem ebb fogra való. Bizony pedig ellopom én azt az éjjel, a kurd gondolta magában, hiszen én is ott leszek, és azzal felült a lóra, és kezébe fogta a harmadfél öles dárdát. Már most gyere, ha ló kell. Hiszen nem mindjárt lopom el, ne búsulj, bíztaták kökényesdi. Ráérek vele reggelig. És azzal leült az árokpartra, belehúzta magát a bundájába, és megtámasztá az állát a nagy botnak. A kurd csak nézett rá, el nem merte volna róla venni a szemét. Alig mert pillantani, attól tartva, hogy az alatt a csikós valami babonát követ el. De az meg sem mozdult helyéből, fejébe húzta a kalapját, és nézett alól a farkas szemet a kurda. Ez alatt beesteredett. A kurdnak majd kiugrottak már a szemei, hogy a sötétben kökényesdi alakját nézte. Végre megunta a dolgot. Hallod-e, gyere el már! Kökényesdi nem felelt rá. A kurd újra várt és nézett. Már a világ is forgott vele, és a szemei kék és zöld karikákat hánytak. Elmenj, ha mondom, mert ha széles nem volna az árok, átugratnék hozzád, és keresztül vernélek a dárdámmal. A bunda meg sem moccant. A kurt erre dübe jött, Leszállt a lóról, fogta a dárdát, és lemászva az árokba, beledöfte nagy mérgesen a kopját az előtte ülő alakba. És íme mély nagy vala megütődése, midőn tapasztalá, hogy amit ő a sötétben embernek nézett, nem egyéb egy leszúrt botnál, amelyre bunda és kalappan akasztva. Míg ő kökényesdit nézte, az csak nem szeme láttára kibújt a bunda alól, s elrejtőzött az árokba. A kurd még föl sem ocsudott bámulatából, midőn ostor pattanást hall a háta mögött. És már akkor kökényesdi, halibasa, sebb dísz paripáján ülve ugrat a feje fölött keresztül az árkon, visszakiáltva rá, nem széles ennek a lónak az árok, fiam. Másszor megkerítették a rablót a macedón szarácsiak, elzárva mindenütt tőle az utat, amikor ott aludt valamelyik pusztai csárdában. Ő hirtelen lóra kapott, de akármerre nyargalt, mindenünnen 10-20 agyarkodó török iramodott vele szemközt. A határ közepén volt egy nagy, széles tó, utoljára annak nekiszorították. Kökényesdi beleugratott a tóba. Erre a lovasok körülfogták a tavat, hogy a csikósnak sehová sem lehetett belőle menekülnie. A tó szerencséjére nem volt mi, úgyhogy paripája könnyen meglábalhatá. Szorongattatás a pillanatában, midőn a törökség csatárláncra oszolva fogta körül, egyszerre kiemeli magának a csikós üldözői főnökét, egy kövér, potrohos csauszt, és egyenesen nekivágtat ki a vízből, megcsóválva feje fölött hosszú pányváját, és elordítja magát. Meghalsz ma pogányhoz, 100 lelked van is! Csausz megbosszankodott, hogy éppen őt választák ki a betyár, és rákiálta. Ne én reám, jöjj, te kutya, hanem amarra menj! Többet aztán nem is mondott, hanem bölcsen kitért az útból. Mielőtt a többiek oda kerülhettek volna, helyet adott a csikósnak, ki, mint a szélvész nyargalt a támat résen keresztül, neki a pusztának. Mehettek azután utána. Magiszter Szénási olyan emberektől, akik már kökényesdit ismerték, útba igazítatván elérkezik Demecserre, ahol akkoriban a híres harámbasa leginkább tanyázott. És eléje vezettetvén magát elmondá, hogy őt a szatmári urak küldék hozzá a véget, hogy a török elleni hadjárásukban szálljon segítségükre. Kökényesdi egy bogjának vetve a hátát nézte éles szemekkel a magisztert, ki föl sem mert rá tekinteni. És mikor elvégezte beszédjét, rárivalt. Kent hazudik, kent kém. Kennek a pofája nekem nem tetszik. Kendet én felakasztatom. Szénási, ki nem volt a harámbas a sajátságaival ismeretes, majd összerogyott ilyetében, mire Kökényesdi elmosolyodva mondá. No, ne reszkessen, Kend, hiszen nem eszem meg, hanem megmondja az urának, aki ide küldte. Hogy máskor ne Kendet küldje hozzá, mert az ilyen ábrázatnak, mint a Kendé, még ha igazat mond, sem hiszek. Aztán azt is mondja meg az urának, hogyha velem akar beszélni, jöjjön maga. Én nem szeretek olyan beszéd után indulni, amit Ebb mond kutyának, kutya a lábának. Könnyen rám akadhat. Menjen el püspök ladányba, ott szóljon be a legutolsó házhoz jobbra, kérje meg a gazdától, hogy merre van a barátfai vendégfogadó. Az majd útba igazítja. Most Isten hírével pusztuljon, Kend, és hátra ne nézzen, míg haza nem ér. A magiszter úgy cselekvék, és hazaérve elmondá az uraknak az üzenetet, mire azok rögtön útnak ereszték a kormányzó részéről Reining főszállásmestert, a magyarságból Topai Jánost, a báródsági nemesség hadnagyát, és magát Rákóczi Lászlót. Az urak szerencsésen elértek püspök ladányba, ahol be kellett várniuk a bíróházánál, míg beesteledik, ám bár Reining jobb szeretett volna nappal találkozni Kökényestivel, s Rákóczi is éget minél előbb áteshetni az előzmény. Ez idő alatt Reining meg nem állhatá, hogy a bírótól meg ne kérdezze. Messzire van-e még a barátfai vendégfogadó? A bíró megcsóválta a fejét, azt állítván, hogy nincs ezen a vidéken olyan nevű csárda. Nem is volt. A szállásmester azt gondolá, hogy a bírótán idegene tájon, és még két vagy három öregembert megszólított-e kérdéssel, de mind azt válaszolták rá, hogy még ha volna is barátfai puszta. De vendégfogadó nem lehet rajta, sőt, ha volna is rajta vendégfogadó, de maga a barátfai puszta nem létezik. Noha az utolsó háznál se tudnak felőle, akkor visszafordulhatunk, mondá magában Reining, midőn besötétedvén megszólíták a gazdát, ki az ajtóban nyugodtan ültökét. Adjon Isten földi, merre van a barátfai vendégfogadó? Az ember előbb végig mustrálta a kérdezőket, azután mondá csak. Fogadj Isten, arra ni! S intett fejével bizonytalan irányba. Oda akarnánk menni, nem mutatná meg Kend az utat, szólt Topai. Az ember megfogta a kérdezőt, és a kezével egy távolban égő pásztor tűzre mutatott. Ott világít az ablaka ni. Melyik út vezet arra? Erre közelebb, arra hamarabb. Mit tesz az? Hát, aki arra megy, könnyen eltévedhet. Aki erre indul, belefulhat a mocsárba. Vezessen Kend bennünket odáig, szólt közben Rákóczi, egy aranyat nyomva az ember markába. Az megnézte, megforgatta a tenyerébe tett aranyat, s visszaadá Rákóczinak azon kérelemmel, hogy adjon neki helyette részpénzt. Fel sem tehet, hogy valaki aranyat ajándékozzon, ami nem hamis. Ez megtörténvén szépen elvezeti az urakat a mocsáron keresztül, előttük gázolván övik felgyűrkőzve, rejtett helyeken át, hol vízi szárnyasok ülnek fészkeiken, és midőn kibukkantak a sűrű nádberekből, néhány száz lépésnyire maguk előtt látták égni a nádból rakott tüzet, mely megvilágítá egy mögötte álló lovas alakját. Vezetőjük itt elmaradt, és a három férfi egyedül lovagolt a tűz felé, amely azon percben, hogy közelebb értek, egyszerre kialudt, mintha vizes nád kévéket vetettek volna rá. Topai köszönt a lovasnak, az megemeli kalapját szótlanul, s közelebb léptetett. Kegyelmetek harmad magukkal jönnek, szólt óvakodva. Ha nem azért se baj, folytatá felvagdalva hegykén a szavak végeit. Nekem mindegy volna, ha még tíz annyian volnának is, mert mindegyik nyerekkápámban van egy pisztoly, amelyikkel 16 golyót lehet kilőni egymás után. És minden golyóban mágnes van, hogyha oda nem célozok is, beletalál az emberbe. E hol van jól, Kökényesdi uram, szólt Topai. Mi nem azért jöttünk, hogy kegyelmed mágneses golyóbisokkal lövöldözzön belénk, hanem hogy kegyelmedet egy derék tetre felszólítsuk, mely a vad pogány ellenség megtörésére van célozva. Ó, uram, teszem én azt kegyelmetek nélkül is. Van a babocsai puszta várban egy 110 öles kút, az mintele van már török koponyákkal, és addig meg nem nyugszom, míg a tetejébe egy éppen olyan magas tornyot nem rakok hasonló szerekből. Elhiszem, de itt a dicsőség is jutna. Van én nekem dicsőségem már elég. Ismernek engem a külső országokban is. A francia király régen kinevezett volna fő kolonellusnak egy pányva vető regimenthez. Csak egy szavamba kerülne. És a minap, hogy meghallott az anglus király, mind furtam ki a tiszai muníciós hajók fenekeit, megkínált nagy tisztességgel, hogy állítsak egy búvár regimentet, aki a víz alatt pusztítson. Gyerekség már ez nekem. Tudom, kökényesdi uram, de lesz számít préda is elég. Mit nekem préda? Ha akarom, akár aranyban förödjem, és igaz gyöngyön hájjak. Valóban oly sok kincse volna kegyelmednek, szólt közben Reining, kíváncsi váltéve. Hogy volna-e? Szólt kökényesdi, megsejtve, hogy emberére talált. Csak a szilice barlangi tárházat kellene látni. Oly magasan van ott arany ezüst felhalmozva, mint egy asztag. Hát még a halasi buckákba elásott rakhely, ahol semmi más egyéb, mint csupádon csupadrága kő, gyémánt, rubint, kárbunkulus és igaz gyöngy. Magam sem tudom hány zsákkal. És nem rabolják el azt kegyelmettől? Nem lehet. Úgy el van annak dugva a nyílása, hogy rá nem akad ember. Még magam sem tudnám megmondani, ha kerékbe törnének is, mert a futóhomok azonnal befújja. Csupán egy élő állat találja el, amikor kell, és az a lova. Ez pedig el nem árulja, mert ha más őre áll, egy tapot sem megy tovább. És hogy jutott Kende rémítő kincsek birtokába? Kérdi Reining elbámulva. Hát az Isten adta, felelt kökényesdi, vállát s szemöldökét felrántva. Az Isten adta, kérdi a német úr értetlenül. Hát bíz, az Isten adta, folytatá, felcsapva a hangját a csikós. Hát mikor az én demecseri legelőm mellé odahajt a szél egy úszó lápot, és szépen megnő rajta a fű, és mikor már megnőtt, akkor megint elfújja a szél a túlsó partra. Ott is azt mondják az emberek, azt nekik az Isten adta, s neki esnek, lekaszálják, bogját raknak belőle. Éjszaka azután neki jön egy másik szél, s megint áthajtja hozzám a lápot, és én elhordom róla szépen a bogját. Hát ezt nekem nem az Isten adta. Bölcsen van, barátom, szólt Topai. Ezek mindig ilyen épületes dolgok, hanem szóljunk röviden a felől. Mennyiért jönnél te velünk a nagyváradi török ellen, nem számítva a prédát, ami bizonyosan nagyon sokra fog menni. Hát biz, azt nem olyan könnyű megmondani. Mert hát, ha én azt a 17 zászló alja legénységet össze akarom gyűjteni, ahhoz költség kell, azokat tartanom, fizetnem szükség, és több a féle. És kegyelmednek 17 zászló alja volna, kérdé csodálkozva Reining. Hol tartja őket, annyi embert? Hol tartom, jó uram? Hát szana szét az országban. Hány elpusztult vár? Hány barlang van a bükkben, a bakonyban, a rézen, meg mindenfelé? Ó, Bodókvár, Babocsavár, Leányvár, Földvár, Jákóvár, Adorjánvár, Csekevár, Hajnácskő, Vaskő, Kékkő, Bélkő, Oroszlánkő, Borostyánkő, és más egyéb pusztavár, mint nincsenek azok elpusztulva. Van ott ágyú is elég, hát még az a sok barlang, ott Abaliget, ott Baradla, ott Szemiluka, ott Balikaluka, hát a sok tiszai, mocsári szigetek, a lápok, a buckák, az erdőségek. Mind jó menedékei a szegény legénynek. De hát így megoszolva könnyen kiírthatják kegyelmeteket. Könnyen-e? Nem kell azt hinni. 10 ember kell egyikünkre. Emlékezhetnek rá kegyelmetek, mikor egy hadnagyom 20 magával védte magát az abaligeti barlang előtt, és mikor aztán elfoglalták a bejárást, 200 ember rohant a barlangba, és amint 20 lépésnyire értek hozzá, krups, leszakadt alattuk a dobogó, mind ott vesztek, most is ott látni a csontjaikat. Hát, mikor a musztongai mocsár mellett 2000 lovas rohant ellenünk, mi bevetettük magunkat egy mély völgybe, mely fölött embermagasságnyira állt a halálos mocsári levegő, melyből egy szippantás megöli az embert. De feljül már egészséges levegő van. Én és az embereim tehát hosszú nátszálakat vettünk a szánkba, azon keresztül szittük a felső levegőt, míg az ellenség, látva, hogy semmi bajunk sincs, hanyat homlok rohant reánk, és mind ott fulladt egy perc alatt. Hát arra az öt halomra, atyás mellett, emlékeznek-e kegyelmetek? Mink raktuk azt? 500 török jött ellenünk, és mi csak öten voltunk a faluban. Egyikünknek fel kell áldozni magát, mondók, és sorsot húztunk. Amelyikre a sor esett, felöltözött parasztnak, felült egy szekérre. Arra feltettünk egy 10 akós hordót tele borral, de jól megmérgezve, és így beleeresztettük a török táborba. Azok elfogták, és kérdezték, mit visz? Bort, felelt az, nincs megmérgezve, de hogy van felelé, és hogy bebizonyítsa maga ivott legelébb belőle. A törökök aztán elfogyaszták a többit. Reggelre mind halva voltak. Abból raktuk azt az öt halmot. Ilyen legények vagyunk mi. Mind igen szép dolgok ezek, kökényesti uram, szólt közbe Topai. És mi ezeket hírből régen tudjuk. De most azt szeretnők egyszer megérteni. Minő szép kerek sommát kívánnak egyelmed a nekünk teendő szolgálatért. A rámbasa meggondolta magát. No, minthogy kegyelmetekkel van dolgom, ne mondják az kegyelmetek, hogy nagyon meg akarom taksálni, hát vegyük úgy a dolgot. Hogyha én magam 17 zászló aljával megindulok, minden zászló ajra kérhetek 1000 tallért, úgyis mi jut abból egy emberre? Egy tallér, ha csak 1000 embert számítunk is egy zászló ajra. Nekem semmi egyéb hasznom rajta, mint azoknak a megmaradt díja, akik oda vesznek. Hát ilyen formán tenne az egész kerek sommában 17 000 talért. Nem úgy lesz az, kökényesdi uram. Kár lenne kegyelmennek annyi szép embert ide fárasztani. Nem tegyen úgy, hogy hozzon el minden zászlóajból csak 100 embert. Többi maradjon otthon. Ki hajnácskőn, ki baradlán. Ekkor azután kap kegyelmet tőlünk készpénzben 1700 rénes forintot. Tyű, pattant fel a rabló, hát kinek néz engemet kegyelmet? Azt gondolja, tán cigányvajdával van dolga, vagy olá latrokkal, akiket részpénzzel fizetnek. A lovamat sem nyergelem fel annyi pénzért, inkább egyet alszom addig. Hiszen kegyelmednek annyi a kincse különben is, szólt közben naívul Reining. Á, ahhoz nem szabad nyúlni, viszonza bosszúsan a rabló. Miért nem tudakozódik tovább a kérdező? Azért nem, mert azt nem szabad addig megkezdeni, amíg 100 000-szer 1000 forintra fel nem gyűlik. Hát akkor mit csinálnak vele? Akkor megveszünk a tatár királytól egy puszta országot, ahol jó legelő van, és oda kimegyünk az embereimmel, és csinálunk magunk egy birodalmat. Veszünk szép asszonyokat a törököktől mindegyikünknek, és magunk urai leszünk. No, ez az 1700 forint is mindjárt jó lesz egy vármegyét megvenni abból az országból, szólt közben Topai nevetve. Kit nagyon mulattatott, hogy Reining milyen hívő képet csinál a rabló beszédeihez, és azzal félretolta a német urat. Ne ezzel az emberrel beszéljen kegyelmet, kökényesdi uram, ő csak velünk jött, de a pénzt mi adjuk, és mi jól ismerjük egymást. Hát miért nem mondták hamarabb, szólt duzmattan a rabló. Akkor nem beszéltem volna annyit. Hát melyikük legyen a vásáros? Ez a fiatal barátunk, itt szólt Topai. Rákóczi László, ha a híréből ismeri. Hogy ne ismerném eszemadta, hisz a kezemen hordoztam, amikor kicsiny volt. Ha setét nem volna, rá is ismertem volna mindjárt, hiszen én tettem legelőször a lóra. Na, minthogy ő az, hát neki megteszem. Pedig másnak bizonnyal le nem engednék egy forintot. Tőle elfogadom az ajánlott 1700 tallért. Én 1700 forintot mondtam. Én tallért hallottam. Mondom kegyelmednek, hogy tallért hallottam, és nem is megyek a Herkó Páternek sem a láb. Száradjon el kezem, lábam, ha csak meg is mozdulok kevesebbért. No már úgy kénytelenek leszünk magunk fogni a vállalathoz, szólt Topai, úgy téve, mintha indulni készülne. Mert azért, hogy kegyelmennek alkalmat szolgáltassunk egy török várost kirabolni, nem bolondultunk meg, hogy még másfél ezer tallért is fizessünk. Menjünk vissza! De csak nem kívánják kegyelmetek, hogy kezemlábam elszáradjon, szólt a rabló ingadozva. Na, én megadom az 1700 tallért, szólt, véget szakítva az alkunak Rákóczi, mire a rabló elkapta az ifjú kezét, s megrázta örvendve. Hiszen tudtam én, hogy kegyelmed a legderekabb ember hármajuk között. Tehát, ha mához egy hétre azt a pár forintot elküldik kegyelmetek ezen emberséges ember házához, aki ide vezette, a másik héten ott leszek várad alatt mind a 17 zászló aljammal. De ha mi előre fizetünk, szólt aggódva Reining, s kegyelmet nem talál eljönni, rabló végigmérte büszke tekintettel a kvártémestert. Hát országcsalónak néz engem kegyelmet. Azzal biztos hivatkozó mozdulattal vonatkozék a másik két úrra. Itt már jobban ismernek engem. Isten megáldja. Alhatnak kegyelmetek bátran. Ezzel megfordult, és elnyargalt a sötétségbe. A három úr újra visszavezetteté magát ladányba. Csodálatos ember ez a kökényes, diszolt Reining, még folyvást alig térve magához bámulatából. Nem kell ám mindazt hinni, amit e beszél, mondta rá Topai. Hogy-hogy, kérdém megütközve Reining. Hát nem volt neki összeköttetése a francia és angol udvarokkal. Az öreg apja se hallotta hírét. Hát az a sok kincs, amiről beszélt, maga se látta ő az soha. Csak azért mondta, hogy drágán tarthassa magát kegyelmednek. Hát az a sok puszta vár, a 17 zászló alja zsivány és a hírneves csaták. Mind a kegyelmed épületére gondolta ő ki azokat, hogy bámuljon rajta. A zsivány sem bolond, hogy a puszta várban lakjék, hanem bennél a faluban, miként úri maga kökényesdi uram. És az a 17 zászlóaj alig lesz több 1700 embernél. Azért egyezett hát bele az 1700 tallérba oly könnyen? Hiszen abból sem áld ő a legényeinek egy patkát is, hanem utasítja őket a legális prédára. Tehát a megvendő puszta ország is lelemény, sőt, tán az sem igaz, hogy Rákóczit ő ültette volna róla, hisz Bécsben nevelkedett gyermeksége óta. Reining megcsóválta a fejét, és hazáig morgott valamit magába. Egy hét múlva megküldték kökényesdinek a kialkudott pénzt. Reining azonban, attól tartván, hogy az ember elfeledi a határidőt, nem restelte személyesen elmenni vásárhelyre, hogy őt tulajdon portáján fölkeresse. Ott állt kökényesdi uram a szérűs kertben, s fogait piszkálta egy szalmaszállal. Jó napot, gazda, köszönt be a szállásmester. Ha jó, edd meg, mormogál magában kökényesti. Nem ismerkend engemet? Ismer a szélvész. Hát nem emlékezik, mit ígért a barátfai vendégfogadó? Azt se tudom, merre van. Hát nem kaptak end az 1700 tallért? Bár azt tudnám, hogy miért. Ne tréfáljon, Kend. Mert a határidő itt van. Miféle határidő? Miféle határidő? Hát, amikor Kennek meg kell jelenni várad alatt, azzal a 1700 lovassal. Ha csak ezt a 6 bérest föl nem ültetem, erre a 6 tinóra. Na szépen vagyunk, mondta Reining nagy bosszúsan visszabaktatva Debrecenbe, és amint ott Rákóczi szobájába belépett, azzal a szóval, hogy nem minket szépen rászedett Kökényesdi, hát már akkor ott állt Kökényesdi. Hát Kend itt van, itt ám. Hanem máskor tudja meg kegyelmet, hogy mikor én otthon vagyok, akkor én nem vagyok otthon. Pünkösd előtti péntek volt. Alkonyat után az idő. Körül a vidéken nagy csendesség. Csak a várajai mecset tornyokból felelget egyik imám a másiknak. És a temetőkből egyik komondor a másiknak. Alig lehet egymástól megkülönböztetni, hogy melyik üvöltött. A bástyákon nagy lustán jár, kell egy pár turbános őr. A palán kapuja felett egy szegletes fejű tatár fél termete látszik. Oda könyökölt a párkányzatra. Hosszú puskáját készen tartva, melyel nem tudom, hogy lőne meg valakit 3 lépésnyiről, miután a puska maga harmad fél öl hosszú, és csak olyan formán használható, ha a végét le lehet valamire tenni. És valami készen tartott kanóccal nagy óvatosan elgyújtani, jól vigyázz, hogy az ember ki ne lője vele a saját két szemét. A tatár őr kerekre nyílt szemekkel néz ki a sötét éjszakába. Lesve, ha nem jönne valaki abban az irányban, amely a puskájával céloz. És fújva erősen a kanócot, hogy el ne aludj. Amint így killódnék, egyszerre úgy tetszik neki, mintha valami lovas alakot látna a város felé közeledni. Az ilyen esetekre nagyon egyszerű utasításuk szokott lenni az ozmán őröknek. Minden éjjeli közeledőt szó nélkül agyon lőni. A tatár csak arra várt, hogy az ember közelebb jöjjön, akkor végig fekteté a kapu párkányán hosszú puskáját, és elkezde célozni vele. Hanem a közeledő oly különösen ült a lovon, ahogy csak magyar csikósokat lehet lovon ülve látni. Szüntelen hajlongva jobbra-balra, és bukdácsolva előre-hátra nekédesen. Allah kopasszom meg, részeg gyaur! Mormogál magában tusakodva a tatár, amit hasztalan célozgatott, mert mire felfutta a kanócot, már megint nem volt ott a csikós, amerre a puska vége állt. Hogy a pokolnak mind a 77 000 pitvarába jusson belőled egy darab, egy pillanatig sem tud veszteg maradni, hogy rád célozhassak. Az alak eközben lassanként egészen a kapuig jött. Ne jöjj már közelebb, kiállta rá a tatár, mert rád se lőhetek. Vagy úgy mondá, emesz, hát miért nem szóltál hamarabb? No, ne tartsd olyan közel azt a puskát, mert túllősz rajtam. Csikósban Kökényesdire ismerünk ki alatt, oly táncolást kezdett elkövetni a ló, hogy most már igazán nem tud rácélozni a tatár. Egy levelet hoztam Hali Basának a Lippai Defterdártól, szólt a csikós, az alatt még lova ficánkolt, előkeresve valamit a ködmönes zsebéből. Vedd át, ha be nem akarsz ereszteni a kapun. No hát, hajítsd fel, morgá az őr, aztán eredj, de szépen eredj, hogy rád célozhassak. Köszönöm, érdemes kutyafejű vitéz úr, vigyázz hát, Amit felhajítok, azt kapd el. Ezzel elővont egy kerek pergamen göngyöleget, s felhajítá a kapupárkányra. A tatár a hajított tárgy után nézve nem látta meg, hogy a csikós azzal egyszerre hosszú pányva kötelét is fölhajította, és csak akkor vette észre a téfát, midőtt a csikós rárántva a hurkot, az dereka körül érzi összefúlni. Kökényes, de ezzel hirtelen megfordult, a pányvát a lovas szügye körül kanyarítá, és sarkantyúba kapva elkezdte vele vágtatni. A tatár természetesen egy perc alatt lent volt a kapu tetejéről, puskástul, kanócostul, s derekára levén hurkolva a pányva, elébb leesett az árokba. Onnan megint egy perc alatt felrántatott a partra, s vittetett villámsebesen, tüskön, bokron keresztül. A tatár, kit még ilyen forsponton sem vittek soha, hasztalan iparkodva kézzel, lábbal megkapaszkodni, az útjába akadt fűbe, fába, elkezdte ordítani teljes erejéből, mely rémséges szajra. Felriadtak a palánk többi űrei, s meglátva, hogy valami lovas egyik bajtársukat míg kényelmetlen módon szállítja tovább, lóra kaptak, s kirontva a kapun, utána eredtek, számra mintegy 20 kökényestinek. Az nyargalt előttük, szüntelen maga után vonszolva az ordító tatárt, míg egy füzeshez ért, s amint ide jutott, megfordult, és egy füttyentésére 50 fickó ugrott elő a rekettyésből, gyors paripákon, csákány a kezükben, s közre kapták a meglódult törököt. Azok visszafelé is jól tudtak futni, s nem szeretvén a csákányt a kapuig meg sem álltak, azon belül pedig roppant zajt ütének, hogy itt vannak a kökényesdi rablói, akik az első rohammal keresztül ugratva a baromállás árkán kiszakasztának egy jó csomót a gulyákból, s terelték maguk előtt. Ez ajra feltámadt nehány száz spáhi, s üldözőbe vevé a vakmerő kalandorokat. Azok mintegy 1000 lépésnyire haladva a körös mellett szembeálltak üldözőikkel, és a spáhik tapasztalni kezdték a támadt viadalban, hogy elleneik, kik eleinte alig voltak 50-en, 100-ra, 200-ra, majd 5-600-ra felszaporodnak. A füzesből, a nádasból, a sötétben szüntelen új meg új alakok nyargalnak előtársaik segélyére, míg a várból szinte 10 évvel, 20-ával nyomakodnak elő a törökök. Spáhikat szaporítani, s ilyen formán már az őrség nagyobb része kitódul a síkra, kökényesdi portyásait zaklatni. Midőn egyszerre megzendül minden oldalról a harci riadó, s ahonnan senki se várta, körös túlsó oldaláról. Előrontanak a báródsági nemesség bandériumai, keresztül úsztatva a vizen, míg vár a dolaszi felől dobok pörgése közt jő Rákóczi László szatmári gyalogsággal. Előre kiállt az ifjú, kezébe kapva a zászlót, s az első, ki az ostrom hágcsóra lép, ő maga. Felriadt őrség a levegőbe lődözi fegyvereit, s ott hagyva a palánkot, tódul a várnak. Rákóczi elébb benn van a városban, mint a spáhik, ki kökényesdivel harcoltak, s most a támad zajra menekülni akartak a városon keresztül vissza a várba. S éppen szembe jutnak topai lovasaival, kivelük ugyanazon pillanatban ért a város kapujához, s ott megrekedve a kapu előtt, mindkét fél elkeseredetten törekedik a kapukat elfoglalni, mely tusa közt egy perc alatt összebomlanak a csapatok, egy őrült tömkeleggé válva, hol a küzdők csak a kiáltásokról ismernek egymásra, időn egyszerre kavarogva lobban fel a város közepén egy magas tűzoszlop, megvilágítva a küzdők arcait. Kökényesdinek jött az a jó gondolata, hogy egy égő szurok kanócot behajítson egy ház födére, s világot gyújtson, hogy legalább láthassa az ember egymást. A rém világnál egyszerre megpillantják a spáhik, hogy Rákóczi gyalogsága már egy oldalon keresztül tört a palánkon, s a szűz Máriás lobogót egy magas szál hajdulegény, éppen akkor tűzi ki a keleti kapu fölé. Ez a halálnapja, kiált kétségbe esve a spáhik agája, dicsértessék az, ki soha nem látja a halált, azzal elveti kardja hüvelyét, és egyedül állva a kapuban, addig harcol kétségbe esve, míg társai a városban menekülnek, és ő maga sebektől elborítva elesik. A magyarság nyomban tódul a kapukon át a futó spáhik után. A vár felől új kiáltás hangzik-e pillanatban. Hali, hali! Ő maga jön válogatott testőreivel, délceg janicsárokkal, célba lövő szarácsikkal, kik ellövi golyóval a felvetett tallért, és a harc edzett mamelukokkal, kik dárdával és karddal harcolnak egyszerre. Ő maga jő serege élén, harcos lován ülve, nagy vörös arca ég a dű miatt. Előtte viszi a jelhordó a hármas lófarkat, mellette két felől két néger hófehér léptet, széles pallosokkal. Ide, ide, ti hitetlen kutyák! Hát szűk volt a föld, hogy ide jöttetek meghalni. Allah árnyékára esküszöm, ma mind a pokolra küldelek, s 10 mérföldi kerületben felégetem az országot. Ide, ti sertés, evő tisztátalanok! Vásárra hoztátok fejeiteket, íme minden keresztjén fejért, egy aranyat ígérek az átadójának, aki pedig egy foklyot hoz, meghal. Így dühöng, lármáz, dúl, fúl egyre a basa, míg Topai az üldözés miatt szétzavart embereit iparkodik a törökök tüzelése közepet rendbe szedni. Egyik utcából a másikba nyargalva, s ha itt szétriasztották egy csapatját, amott újjal tör elő minden oldalról, csapkodva az egy tömegben haladó török seregre, mely gyorsan kezd ismét tért foglalni. Miután kökényesdi, zászló aljainak csak a rablásra van gondjuk. 100 arany annak ki azt a kutyát lelövi, ordi dühében a basa, a szüntelen előkerülő Topaira mutatva, és miután sehogy sem bírja közrefogni, dörgő hangon kiált utána. Te gyáva cenk, hová futsz még? Nézz szemembe! Topai meghallotta a kiáltást, és nagy röviden visszakiált. Láttam a hátadat, bánfi hunyadon! Haliban sált egy gúnyra, elfutja az epe. Kapja a buzogányát, és maga vágta a Topai felé. Időn egy kereszt utcából egyszerre dörgő sortüzelés roppant szemközt vele, és az oszló füstfellek közül Rákóczi muskétársai törnek elő. Kilőtt fegyvereikbe az akkor divatozott dákos dugva, mely később szoronnyá alakulva oly döntő hatalom lett a csatában. A szűk utcában megszorult török lovasság néhány perc alatt eszét veszté ez szabályos rohamra. A szuronyos fegyver zavarba hozta a vívókat, sem kard, sem dárda nem használt ellene. Allah nagy, kiált a hali. Siessetek a várba, húzzátok fel a hidat, mi hadd vesszünk itt, csak a vár maradjon meg. De kísérői akaratja ellen zablájába kaptak, s ragadták magukkal, s midőn egy bátor muskétás, ki közel jutva hozzá leszúrta paripáját, a basa ilyetten kapaszkodik fel egyik hóhérja nyergébe, s annak háta mögött menekült tova. Egy fiatal magyar lovag volt mindenütt nyomában. Senki sem mondá Halinak, hogy az kicsoda, de láthatta arcából, hogy annak legdühöttebb ellenségének kell lenni, ki több, mint puszta harcvágy lelkesít a csatában, ki nem ügyel sem lövésre, sem vágásra, mely ellene intéztetik, csak az öldöklésre. Az ifjú Rákóczi az, kinek az elkeseredés százszoros erőt adott, beleveti magát a futó ellenség tömkelegébe, mindig közelebb-közelebb nyomul Halihoz, egyenként lesújtva, aki közte és a basa között elzárják az utat, s a török lekötve érzi kezeit ez áldász tekintet által. Végre el van érve a híd, mely cölöpökre verve, a mély sáncokon keresztül a várba vezet, amelynek a kapu előtti része vaspántokkal és szegekkel kiverve, kerekes láncokkal volt felhúzható a torony kapujába, melynek tetején még látszott Szent László ledöntött lovak szobrának gúnyul meghagyott két csonkalába. Magyar és török egyszerre ír a hídra, úgy össze vannak keveredve, hogy nem lehet egyebet látni, mint egy összevert tömkelegét a turbánoknak, sisakoknak, csalmáknak és kalpagoknak, egyenes és görbe kardok villogó erdejével. A szűzmárjás lobogót a félholdas lófark mellett. A várkapu alól két hosszú, 18 fontos csatakígyó tátong a hídra. Láncos golyókkal és vagdalt szegekkel töltve, de a komparadzsik nem merik használni kanócaikat, mert akármerre céloznak éppen annyi mindenütt a török, mint a magyar, magán a hídon ember-ember ellen küzd. Rákóczi éppen a három lófark jelhordójával harcol, bal kézzel mind a kettő a lobogó nyelét fogja, egymástól el akarva azt ragadni, míg jobb karral ellenére csapkod. Lőjetek ide, semmire kellők, ordít Halibasa hátrafordulva a tétlenül veszteglő komparadzsikra. Ne törődjetek vele, ha golyó annyi muzulmánt hord el, ahány magyart, akár engemet is. Söpörjétek le a hidat. Az élet olcsó, a paradicsom drága. De a tüzérek átallanak társai közé lőni, amidőn Hali a két bakót küldi rájuk a parancsal, akkor a magasba irányozzák ágyúikat, és a levegőbe lőnek. A hídon makacsul foly a viatal, a jancsárok a karfáknak vetették hátaikat, s meg nem mozdulnak helyükből. Mesztelen karjaikban a széles pallosok, mint egy eleven kaszabörtön tépik rongyokká a kezükbe jövőt. Ekkor egy csoport német drabantnak az jut eszébe, hogy a hídlábakon felkapaszkodva a jancsárokat előzze a karfáktól. 10-20-an már felkapaszkodtak a hevederre, midőn a karfa egyszerre leszakadt kettős terhe alatt, s jancsárok és drabantok a mély vízárokba esnek, még ott is folytogatva egymást. S ha felbukik egy-egy turbános fő, azt a hídlábakon álló németek verik keresztül helle bárgyaikkal. A két viaskodó bajnok ez alatt a híd közepén már szinte kifáradt a tusában. Kardja mindkettőnek darabokra tört már, és most mindkét kézzel megragadták a vitatott zászlónyelet, és csavargatják elkeserült düve. A török zászlótartó akkor egyszerre megszorítja paripáját térdeivel, és az elkezd alatta felágaskodni, úgy, hogy a török fél testtel magasabban áll Rákóczi fölött. S vagy kiveti őt a nyerekből, vagy kitekeri kezéből a lobogót. E pillanatban fenn a torony párkányzatán egy fehér hölgy alak jelen meg. Sötét hajzata repked a szélben, arcát az égés fénye világít. Úr Jézus, segítsen tégedet, László, kiált le a hölgy a torony ormáról. S az ifjú meghalva a magasból, mint egy a mennyből érkező hangot megismeri azt. Feltekint, meglátja mennyasszonyát. Ember fölötti erő gyűl szívébe, karjaiba, s amint a török zászlótartó felágaskodtatá paripáját, egyszerre elbocsátja Rákóczi a zászlónyelet, s mindkét kézzel megragadva a hortyogó mén zabláját, azt egy herkulesi lökéssel hanyat taszítja urastól, zászlóstól, karfákon keresztül, a mély sánc árokba. Nincs segedelem, egyedül az Úristennél kiált erre kétségbe esve Hali, kit ezen eseten elrémült népei akaratja ellen ragadtak magukkal. László, László, kedvesem, hangzik a kiáltás a magasból. Az ifjú 10 férfi helyett küzd. 3 lovat lőttek már ki alóla, s a harmadik kard villog kezében. Már a felvonó hídon áll, kedves egy fehér kendőt hajta le hozzá. Azt már magasan lobogtatja diadal jelül, midőn egy jól célzott golyó szíven találja az ifjú bajnokot. S az célja küszöbén, a már szinte elfoglalt várkapujában, éppen kedvese lábainál holtan rogy össze. Ez pillanatban szívszaggató sikoltás hangzik, s a torony magasából egy fehér alak hull alá a hídra. A szép mennyasszony az, ki a 10 ölnyi magasból kedvese holttestére veté le magát, és ott meghalt ugyanazon pillanatban, amelyben ő, vérük összefoly, s ha karjaik nem ölelheték, legalább lelkeik ölelik egymást. E lélekrázó jelenet annyira meghatáz ostromlókat, hogy az elfogulás perceiben ideje maradt Halibasának rögtön felvontatni a hidat, és megmenteni a várat és seregei maradványát. Akik künrekedtek, azok közül nem maradt életben egy is. Kökényesdi irgalom nélkül kiölt mindent, ami török volt. Hajcsárt és kereskedőt, tevét és szamarat, nem kímélt mást, mint a lovakat, s midőn ki volt fosztva minden, akkor egyszerre 12 helyen felgyújtatá a favárost, melyet fél óra alatt elborít a láng. Hogy az egész egy óriási mágia gyanánt égett, melyről a támadó szél keresztül csapta az árkon a füstöt és lángot a vár. Nyelhet füstöt, Halibasa, pipaszár nélkül, mond a kökényesdi, elgyönyörködve a pompás égése. Rákóczi Lászlót kedvesével együtt elvitték a rékasi sírboltba, és ott eltemették mennyasszonya mellett.